Örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet evangelizációs sorozatunk második estéjén. Jézus szavaival így szól hozzánk az Úr Jézus. Jöjj, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvéreim. Így helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és folytassuk az énekben megkezdett imádságot. Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, te hozzád jövünk egy fárasztó, sok terhet jelentő nap végén. Hálás szívvel, hogy a mai napon is megtartottál minket, erőt adtál azok között a feladatok között, amelyeket hordoznunk kellett, adtál még ahhoz is egészséget és lehetőséget, hogy ma este eljöjjünk és itt legyünk, és köszönjük, hogy te nem fáradtál bele abba, hogy gondoskodjál rólunk, most is itt vagy, és beszélni szeretnél velünk. Beszélni arról, ami talán a legfontosabb az életünk számára, mindannyiunk élete számára, amit te akarsz elmondani, olyan sok mindent hallottunk ma már, olyan jó lenne ezt megérteni és szívünkbe fogadni, szívünkbe zárni. Kérünk téged, hogy ne csupán te magad szóljál, hanem minket is, továbbiakban is. Te gondozzál, te erősítsél meg abban, hogy a fülünk nyitva legyen, a szívünk kitáruljon te előtted, hogy be tudjuk fogadni azt, amit te mondasz, hogy megújuljon a te jelenlétedben, a te evangéliumod, a tőled hallott örömhír hatására, egyen-egyenként mindannyiunk élete. Jézus Krisztusért kérünk, mutasd meg most nekünk a te fiadat, és add, hogy meglássuk ő benne a mi személyes üdvösségünket. Amen. Most így a helyünkön maradva hallgassuk azt az igét, amelyen keresztül Isten ezen az egész héten keresztül beszélni akar velünk, amelyet a Bibliában Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelében találunk leírva, a 3. rész 16. versében. Olvasom ezt a verset. Valóban nagy az Istent tisztelő élet titka, aki testben megjelent, lélekben igazolást nyert, angyaloknak látható lett, népek között híre terjedt, a világban hite ébredt, dicsőségben felvitetett. Mi a titkot Pál apostol? Ezt kérdeztük tegnap este, az első század, de talán mondhatjuk azt, hogy a világtörténelem egyik legnagyobb hatású emberétől. Attól, aki fordulatos életével, megtérésével, fáradtságot nem kimélő útjaival, írásaival, gondolataival 2000 éve megmozgat sokakat. Attól, aki nagy művészektől, befolyásos politikusoktól, kiemelkedő tudósoktól kezdve, egészen a legegyszerűbb emberekig, hozzánk hasonló emberekig, újra és újra fölteszi azt a kérdést nekünk, hogy mi az a titok, ami a damaszkuszi úton annyira megragadott téged, hogy nem tudtad elengedni ezt a titkot, hogy rátetted az életedet valamire, amit korábban magad is üldöztél. Mi a titkot, Pál apostol? Újra és újra ennek a kérdésnek a bűvöletébe kerülnek, akik Pál apostolra figyelni kezdenek. Mi a titkot, Pál apostol? Jézus Krisztus. Ezt a választ adta mi nekünk a felolvasott bibliai mondatban Pál apostol. Ő az a titok, aki valósággal megváltoztathatja egy ember életét. Nem csak az övét, Pálét 2000 esztendővel ezelőtt, bárkiét, akinek Jézus lesz a titka. Megváltoztatja az életünk irányát, annak a hatékonyságát, az alaphangját, az egész minőségét. Jézus Krisztus a titok, aki a mi életünknek is titka lehet. Jézus Krisztus, aki testben megjelent. Megjelent testben, hogy visszahódítsa Isten számára az emberi testet. Erről tanított tegnap a felolvasott ige. Visszahódítsa Isten számára az emberi testet, hogy újra arra használjuk, amire alkotónk eltervezte azt. Amíg a magunk céljaira akarjuk fordítani, láttuk tegnap, addig csak bosszúságot okoz az emberi test. Alkalmatlan arra, hogy a mi nagyra törő céljainkat megvalósítsa. Alkalmatlanok vagyunk arra, hogy önmagunkban jól használjuk a testünket. Amint azonban alárendeljük mennyei atyánknak, a mindenható Istennek, kiderül, hogy sokkal többet ér a testünk, mint gondoltuk volna. A mindenség ura képes arra, hogy erőtlenségünkben, esendőségünkben, behatároltságunkban, halandóságunkban is megtegye azt, amit ő elgondolt, amikor megtervezte a testedet, és amikor megtervezte a testemet. Ahogyan Jézus Krisztusban világosan megmutatta, ma is megmutathatja benned és bennem, hogy azt a testet, amit ő megalkotott, azt ő jóra tudja fölhasználni. Kedves testvérem, hadd kérdezzelek meg, hogy amikor ma reggel a tükörbe pillantottál, ha hallottad tegnap ezt az üzenetet, mi jutott eszedbe először? Az, hogy milyen gyűrött, milyen kócos, milyen nehézkes, milyen nehezen ébred föl az a test, amit magam előtt látok? Vagy az, hogy milyen nagy csoda, hiszen ez Isten eszköze, amit ma is fel akar használni arra, amit ő elgondolt. Neked melyik válasz, melyik gondolat határozta meg a napodat? De azt gondolom, hogy lehetséges az, hogy tegnap mégis hiányérzettel értünk haza. Jó, Jézus különleges hatékonysággal használta azt a testet, azt az emberi életet, amelyet ő kapott, és Pál is kivételesen gazdag utat járt be, de valóban szükségünk van nekünk ehhez Jézusra? Már ismerjük a példájukat. Látjuk, hogy milyen nagyszerű lehetőségek rejtőznek az emberi testben. Minek ezután is Jézusra figyelni? Nem túlzás az, hogy az egész életem titka Jézus legyen? Vagy azt is megkérdezhetjük, nem lehet ugyanígy esetleg más célok szolgálatában hasonlóan hasznossá az emberi test, az én testem? Valóban megrendítő az, amit Jézus tett, meg tanított, az, ahogyan meghalt, de azért számos más nemes eszme is lehetséges, nem? Nyilván ezek is Isten előtt értékes célok lehetnek. Miféle szűklátókörű gondolkozás az, hogy Jézus az Istent tisztelő élet titka? Egész biztos, hogy Istent másféleképpen is lehet tisztelni, nem? Kérdezhetjük Pál apostoltól. Pál apostol azt mondja, hogy nem. Jézus az Isten tisztelő élet titka. Ő maga. Isten arra tett egyértelmű pecsétet, amit Jézus élete, az ő halála, az ő feltámadása mutat meg mi nekünk. Ő a titok. Erről szól a következő három szó a mi számunkra, hogy Jézus, aki testben megjelent, lélekben igazolást nyert. Lelki igazolást nyert. Mit jelent az, hogy igazolást nyert, kérdezhetjük. Azt gondolom, hogy egy gyakran használt latin szó az, ami talán legpontosabban visszaadhatja azt a gondolatot, ami itt megjelenik. Az a latin szó, hogy rehabilitáció. Rehabilitáció, amikor valakinek a jó hírnevét, a tisztességét, a becsületét, talán még az ártatlanságát is megkérdőjelezték, ítéletet mondtak felette, elítélték őt, és egy bíróság kimondja azt, hogy az ítélet hamis, visszakapja a méltóságát, visszakapja a becsületét, visszakapja az igazságát. Erről szól itt az apostol. Lelki igazolást nyert, lélekben igazolást nyert. Miért kellett Jézusnak igazolást nyernie? Miért volt szükség rehabilitációra? Jézus egész földi útja, láttuk tegnap este, Istennek szánt életút volt. Erőtlen, törékeny, de jól használt, jóra használt emberi testben. És ugyanakkor hozzátehetjük, és ma erről beszél velünk Isten, hogy Jézusnak az egész útja nem szűnő támadások sorozata volt. A kortárs elit, a hit meghatározó példaképei a maga korában, a vallási vezetők, a politikusok, sőt egy adott ponton még saját családtagjai, anyja és testvére is, de még egyszer egy tanítványa is az élete végén szembefordult ő vele, ellenségévé lett. Életének legdöbbenetesebb pillanata az, amikor Jézus ott áll egyedül a bíróság előtt, sorra vonulnak fel a tanúk, akik összehordanak róla tücsköd bogarat, mindenfélét, csak azzal a célzattal, hogy bemocskolják őt, aztán úgy gondolják, hogy eleget hallottak már, átviszik a legfelsőbb bírói fórum elé, amely az ügyében ítéletre jogosult volt, Pilátus római helytartó elé viszik őt, Pilátus alaposan kikérdezi, végül megállapítja és többször is kimondja a vádlói előtt, hogy ártatlan, de akkor váratlanul odalép mögé az egyik vádló, súg valamit a fülébe. Pilátus, ugye tudod, hogy ez a te karrieredbe kerülhet, hogyha rosszul döntesz. És a helytartó, aki nem sokkal korábban világossá tette, hogy Jézus ártatlan, kimondja a halálos ítéletet. Győzött a vád, az ítélet 24 órán belül végrehajtandó, és az ellenségnek még arra is van gondja, hogy őrséget állítson a sír elé. Az ügy lezárva, az akta mehet az irattárba, győzött az igazságszolgáltatás. És az igazság? Valójában az győz. Nem az igazságszolgáltatás, ahogy az ember azt meggondolja, az igazság győz végül. Isten gondoskodik róla. Mert hogy nem Pilátus a legfelsőbb bírói fórum, ahol Jézus igazságáról döntés születik. A Biblia azt mondja, hogy ismét egy tárgyalóteremben vagyunk. Egyik oldalon ott áll az előző per vádlottja, Jézus. Másik oldalon, bocsánat, nem akarok itt a templom két oldala között különbséget tenni. A másik oldalon ott ülnek a vádlottak padján mindazok, akik ellene szegültek. A bírói pulpituson pedig maga Isten, a mindenható Isten. És elhangzik az ítélet, Jézus igaz, és aki őt támadta, az mind bűnös. Maga Isten, a világ ura rehabilitálta Jézust. Mégpedig nem is utólag, nem per újra felvétel történt. A világ ura, a mindenség ura folyamatosan rehabilitálta Jézust. Erre utal az a jelző, amit az apostol használ itt a hitvallás tételében, lelki igazolást nyert, lélekben nyert igazolást. Hogyan nyerte vissza Jézus ártatlanságát, tisztaságát, tisztességét? A lélek munkája által. Isten lelke munkálkodott benne. Isten lelke, a Szentlélek vezette. Annyira, hogy a Biblia Isten lelkét, a szent lelket, van, hogy Jézus lelkének nevezi. Krisztus lelkének. Hiszen a Szentlélek legtisztábban, legtökéletesebben, legragyogóbban Jézus életén ragyogott át. Ott ismerhető meg igazán a Szentlélek munkája, ha Jézusra figyelünk. Milyen volt Jézus élete a folytonos támadások között, testvéreim? Amilyennek Pál egy későbbi levelében, ugyanígy Timóteusnak leírja, ilyennek láthatjuk Jézus életét, ahogyan Isten lelkét jellemzi az apostol, nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Az erő, a szeretet és a józanság lelke. Ez az erő, ez a szeretet, ez a józanság mutatkozott meg minden szavában és minden tettében az Úr Jézusnak. Hányszor akarták őt elhallgattatni? Hányszor akarták őt megszégyeníteni, ellehetetleníteni? És tehetetlenek voltak az erő lelkével szemben. Tekervényesebbnél tekervényesebb kérdéseket találtak ki, hogy sarokba szorítsák őt, és képtelenek voltak zavarba hozni benne a benne munkálkodó lelket, a bölcsesség lelkét, a józanság lelkét. Indulattal, erőszakkal, végül fegyverrel támadtak rá. És kedves testvérem, végül mégis a szeretet lelke győzedelmeskedett. Amikor készültem, egy szívmelengető történet jutott eszembe ennek az illusztrálására. János evangélista írja le, hogy egyszer, amikor úton vannak Jézus és a tanítványai, meglátnak egy vakon született embert, egy koldust az út szélén. Figyeljük meg a kétféle indulatot. A tanítványokból egyből kitör a tehetetlenség, emberi okoskodás formájában. Végső soron a teljes közöny szólal meg, amikor meglátják a nyomorúságot, amikor fölteszik a kérdést, miért lett ő vakon született? Ki vétkezett? Ő vagy a szülei? Miért kellett neki ilyen nyomorult állapotba születnie? Testvérem, ennyire képes önmagában az ember. Elbölcselkedünk egymás nyomorúsága felett. Mi más tehetnénk ott, ahol úgy sincs hatalmunk arra, hogy a számunkra változhatatlant megváltoztassuk. És mit tesz Jézus? Olyan szép az a mondat, amellyel odafordul e felé a vakon született ember felé. Nem ő vétkezett, és nem is az ő szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Hogy nyilvánvalóvá legyenek. Ő többet látott, mint egy gyógyíthatatlan beteget. Először a mennyei atyára néz, aki most is meg akarja mutatni a hatalmát. Aztán a nyomorúságban szenvedőre néz szeretettel, azzal a szeretettel, Isten szeretetével, amelyen látja, hogy az Isten ereje az ő állapotában is változást hozhat, és meggyógyítja őt. Az erő, a szeretet és a józanság lelke. Nem a közömbösségé, nem az erőlködésé, nem az okoskodásé. Az emberi nyomorúság felett győztes lélek szólal Jézus által, és cselekszik Jézus által ott akkor. Aztán folytatódik ugyanez a történet. Feltűnnek azok, akik régebb óta bizalmatlanul tekintenek Jézusra. Elhangzik a kérdés, mikor gyógyított? A nyugalom napján. Milyen jogon sértette meg azt, amit Isten elrendelt? Ki ez? Csak bűnös lehet. Föl sem merül az, hogy maga a mindenható Isten, aki elrendelte ezt a törvényt, maga a mindenható Isten az, aki azt mondta, hogy most én cselekszem, amikor ti számotokra a nyugalmat írtam elő, és adok nyugalmat valakinek. Csak bűnös lehet. A vádló indulata szólal meg, a gyilkosság lelke ezekben az emberekben. S olyan megrendítő testvéreim, hogy az a meggyógyított ember, aki nem csupán testében, hanem lelkében is gyógyult Jézus jelenlétében, ez a meggyógyított ember bölcsebben és világosabban látja a valóságot, mint azok, akik Jézust vádolják. Ezt mondja ez a férfi, tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Milyen világosan lát ez a férfi, aki nem régen még vak volt, aki ott ült az út szélén, és talán reménytelenségbe volt az élete megkötözve, milyen tisztán látja. És olyan döbbenetes, testvéreim, a történet záró akkordja, a hamis lélek emberei nem bírnak a vakságából meggyógyított emberrel. Nem bírnak azzal az igazsággal, amely áthat a mondatain, kiközösítik őt. Azt mondják, hogy legyőzni nem tudjuk, hát menjen közülünk. És Jézus az erő, a szeretet és józanság lelke odafordul e felé, a férfi felé, és szeretetébe fogadja őt. Közösségébe vonja őt. Az erő, a szeretet és a józanság lelke ragyog Jézus életéből mindvégig. Mindvégig. A végén is. Amikor az a földi mérce szerint is igazságtalan koncepciós per végbe megy, akkor, amikor hazugságokkal elítélik őt, a bíró kezét is megkötve mindenféle emberi gyalázatos fondorkodással, akkor végül nem marad alul Jézus. Nem győz az erőszak a lélek erejével szemben. A fondorlat a lélek bölcsességével szemben. A gyűlölet a szeretettel szemben. Nem. Akkor is a lélek győz. És Jézus jól tudta ezt. A lélek megmutatta neki, hogy mi megy végbe azon a mi szemeink számára a gyalázatos napon. A lélek eljuttatta, és a lélek eljuttatja ma is, nem csak Jézust, hanem az ő tanítványait is erre a felismerésre. Olyan döbbenetes, hogy pár héttel Jézus halála és feltámadása után, közvetlenül azután, hogy megfenyegették Jézus tanítványait, hogy nehogy szólni merjenek Jézus nevében, ezek a tanítványok imádságban megszólítják Istent, és mit mondanak Istennek? Azt mondják neki, a te szent szolgád Jézus ellen, akit te felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével. Micsoda nagy koalíció! Hogy végrehajtsák mindazt, amiről a te kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Hogy végrehajtsák azt, Istenünk, amit te eldöntöttél, elhatároztál, elrendeltél, hogy végbe kell mennie. Nem tehettek mást. Az erőszakoskodás, a fondorlat, a gyűlölet nem győzedelmeskedhetett. Csak annak válhatott eszközévé, amit Isten örök idők előtt elhatározott. Mindössze egyetlen pillanatig tűnhetett úgy, hogy a gonosz győzni tudott Jézus felett, nagy pénteken, amikor a kereszten kiszenvedett. De aki akkor emlékezetébe idézte, ha volt ilyen, azt, amit Jézus előre mondott, akkor tudhatta, Jézus valójában ezért jött. Hogy várták volna ott a tanítványai, hogy ott is mutassa meg a hatalmát ellenségei felett, de hisz neki az volt a célja, hogy a bűn büntetését elszenvedje azok helyett, akik hozzá tartoznak, hogy a mi életünket is rehabilitálja, hogyha a mi életünkre rámutat a vádló, és azt mondja, hogy bűnös, mi magunk is azt gondolnánk, igaza van, hiszen mennyi gondolattal, mennyi szóval, mennyi hamis indulattal, mennyi cselekedettel, mennyi mulasztással sértettük meg a mindenható Isten igazságát. És akkor Jézus odalép, és azt mondja, hogy én helyette már elszenvedtem a büntetést. Én az ő életét, az ő igazságát helyreállítom. Hogyan rehabilitálta Isten lelke a keresztre feszített, a meggyalázott, a halálra kínzott Jézust? Figyeljünk Pál apostolra, aki egy másik levelében világosan leírja ezt. A római gyülekezetnek így ír. Az evangélium Isten fiáról szól, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Isten igazolta őt, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten igazolta őt a szentség lelke szerint, a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Isten lelke életre keltette azt, akit látszat szerint legyőzött a bűn ereje, és világossá tette mindazok számára, akik a feltámadott Jézussal találkoznak, hogy ő az, aki Isten igazságát képviselte, hogy ő az, aki Isten igazságát képviseli. Ez a titkom, mondja Pál. Isten lelke ma is igazolja Jézust. Újra és újra üldözik őt az ellenségei, támad az erőszak, az okoskodás, a közömbösség, vagy éppen a gyűlölet. De testvéreim, az erőszak nem erő. Az okoskodás nem bölcsesség. A közömbösség meg a gyűlölet mit sem ér ott, ahol Isten szeretete utat keres magának. Jézus ma is győz az ellenségei fölött. Ezt élte át maga Pál apostol is, akit megtámadnak újra és újra. Egy alkalommal, amikor a római helytartó erőt neki is meg kell állnia, akkor a legelegánsabb ügyvédek egyikét, legjobban menő ügyvédek egyikét hívják oda, hogy vádolja Pál apostolt, és végül nem tud mit kezdeni. Nem tudja meggyőzni a helytartót arról, hogy jogos lenne az ítélet. Pál életében is Isten megmutatta, hogy az erő, a szeretet és a józanság lelke erősebb, mint a Jézus elleni támadások. És testvéreim, ma is így valósul ez meg. Lehet támadni Jézus ellen, sokan meg is teszik ezt, végül azonban mindig kiderül, hogy Isten őt igazolja. Legyőzni senki sem tudja őt. Az Isten népe, hasonlóan Urához, Jézus Krisztushoz, sok nyomorúságon, sok üldöztetésen, sok fájdalmon keresztül megy, erőtlen testtel, esendő testtel, halandó testtel, ahogy tegnap hallottuk, de mindezek között Isten újra és újra a lélek pecsétjével erősíti meg. Rehabilitálja az övéit. Ők azok, akik az igazságban járnak, akiknek Jézus Krisztus a titka. A napokban, amikor már készültem erre a sorozatra, került elém egy írás arról, hogy mi az, ami a mai Iránban történik. Döbbenetes volt olvasni, hogy az 1979-es forradalom óta az a muszlim rezsim, amelyik ott hatalomra került, a kereszténységet dühösen üldözi, és ez a düh hatja át a mindennapokat. Az evangélium terjesztése fűben járó bűnnek számít. Különösen a muszlim lakosság körében tilos az evangéliumot elmondani. 1980 óta 8 lelkipásztort végeztek ki emiatt, és hányan vannak, akiket elüldöztek, vagy akiket börtönbe zártak, sokakat megkínoztak, és olyan döbbenetes volt, hogy leírta, bizonyságot tett erről valaki, aki ott járt Iránban, ott élt Iránban az ottani keresztények között. A misszionáriusok beszámolóinak a sokasága arról szól, hogy a keresztyén hit minden emberi elképzelést felülmódó módon terjed ebben az országban, ahol mindent megtesznek, hogy megakadályozzák. 1979-ben a forradalom idején a statisztikák szerint nagyjából 500 olyan keresztyén hívő volt, aki muszlim háttérből tért meg és lett Jézus követője. Ma 100 000-es nagyságrendben vannak, s naponta csatlakoznak Jézus Krisztushoz emberek. A bezárt templomok helyett otthonokban gyűlnek össze, és újabb emberek csatlakoznak a hatalom számára nehezen megfogható házi gyülekezetekhez. Egy korábban erőszakos drog- és fegyvercsempészről írták azt le, hogy egyszer a barátjától Bibliát kapott ajándékba, és ahogy olvasta, néhány nap alatt bűnbánatra és hitre jutott, s ma ő vezeti az egyik ilyen házi gyülekezetet. Vagy szólnak a hírek egy muszlim hittudósról, aki a muszlim hittudományi iskolájuknak a könyvtárában talált az egyik félreeső sarokban egy új szövetséget, elkezdte olvasni, és ma keresztjén misszionáriusként szolgál. És azt mondják el, hogy még amikor az egyik állami vezető a tévében fölmutatta a keresztjén szentírást, hogy ez az, amitől óvakodjanak, Isten lelke kíváncsiságot ébresztett, és megnőtt az érdeklődés a szentírás iránt, megsokszorozódott az érdeklődés. Isten lelke szomjúságot támasztott az ott élőkben. Lehet ma is támadni Jézust. Lehet vele szembefordulni. Lehet kigúnyolni az ő követőit. Meg lehet őket ölni, ahogyan meg lehetett ölni Jézust. Egyet nem lehet tenni. Legyőzni Jézust. Mert Isten lelke igazolja őt. Ma is. Nap mint nap fény derül Jézus igazságára. A támadások nem szűnnek ugyan, de a lélek rehabilitálja őt. Térjünk vissza most a tárgyalóterembe, testvéreim. Egyik oldalon ott van Jézus, másik oldalon az ellenségei. Te melyik oldalon állsz? De talán azt kérdezed, nincs harmadik lehetőség? Biztos, hogy nincsen lehetőség arra, hogy valaki megbújjon a nézőközönségben, és érdeklődve figyelje, ahogy egyik oldalon Jézus, másik oldalon a vádlói vannak? Jézus nagyon világosan beszélt erről. A tanítványainak azt mondta, illetve az ellenségeinek ezt mondta, aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Aki nem Jézus oldalán áll, az ellene van. Az Isten előtt a vádlottak padján ül. Az az igazság, amire Isten lelke ráteszi a pecsétjét, Jézus igazsága. Az, amit Jézus cselekszik, az Isten szerinti igazságot csak vele közösségben lehet megélni. Az Isten szerinti igazságot mi is csak vele közösségben cselekedhetjük. Akkor, ha ő az életünk titka. Aki nem vele gyűjt, az tékozol. Aki nem az ő akaratát teszi, nem azt cselekszi, amire Jézus indít bennünket, az Isten színe előtt vádolja az Urat. Nincs harmadik lehetőség. Figyeljük, hogy mit mond a lélek, Isten lelke a főbíró előtt, a mindenség Ura előtt a tárgyalóteremben. Jézus azt mondta, hogy amikor eljön a lélek, akkor megáll a mennyei tárgyalóteremben, és leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. És Jézus folytatja, a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Jézus az Isten igazságának a titka, a rehabilitált élet titka. Testvérem, ha azt akarod, hogy Isten a te életedre is azt mondja, hogy ez igaz élet, ez ártatlan élet, ez a bűn alól felmentett élet, neked is Jézus mellé kell állnod. Nincs harmadik lehetőség. Abraham Lincoln, az Amerikai Egyesült Államok nagynevű elnöke, a polgárháború idején, amikor valaki megkérdezte őt, hogy Biztos abban, hogy Isten az önök oldalán áll? Biztos benne, hogy Isten önöket támogatja? Olyan világosan válaszolt. Azt mondja, hogy nem érdekel, hogy Isten az én oldalamon áll-e. Számomra az a fontos, hogy én álljak Isten oldalán, mert Istennek van igaza, nem nekünk. Nem arra várok, hogy Isten álljon mellém, én akarok Isten oldalán állni. Isten testvérem azt mondja, hogy Jézus oldalán áll. Ő az, aki lelki igazolást nyert. Isten Jézus oldalán áll. És te? Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, aki meg akarsz tanítani minket a jóra, és meg akarsz óvni bennünket a rossztól. Áldunk téged, hogy Jézus életében világossá tetted, hogy mi az igazán jó, hogy mi az igazán helyes, hogy mi az, amit te elterveztél, hogy aszerint éljünk. Köszönjük, hogy Jézus lehet a mi életünk titka is. Hálát adunk neked azért, hogy az ő igazsága mi nekünk is elég lehet, a mi bűnünknek is megoldását adhatja. Köszönjük neked, hogy kész voltál odaadni őt, odaszánni a te fiadat a halálba, hogy a mi bűnünk büntetését elhordozza. Olyan jó azt elhinni és komolyan venni, hogy nem a gonoszság győzött ott akkor a kereszten, hanem te győztél a gonoszság felett. Kérünk téged azért, erősíts meg minket ebben, hogy lássuk a lélek pecsétjét, a te rehabilitáló igazságodat Jézus Krisztusban, és a mi életünk is ő benne nyerjen tőled való igazságot. Tisztíts meg bennünket, és ajándékozz meg minket azzal, hogy Jézusban megújult életünk legyen. Hadd legyen ő a mi életünknek is a titka. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Amen. Szeretettel hívogatunk holnapra is mindenkit, várunk a holnapi esti alkalomra, amikor tovább figyeljük Pál apostolnak a hitvallását és bizonyságtételét, hogy mi az ő titka. A titka Jézus Krisztus, aki az angyaloknak látható lett. Mit jelent ez? Holnap reménység szerint Isten szent lelke ezt is megnyitja előttünk.